Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 161. dicséretünknek az első versét. A 161. dicséretünk első verse így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani. Elfoglalva folytassuk a már megkezdett dicséretünk eléneklését minden versével. A 161. dicséretünknek a második verse így kezdődik: Mert nem hiába ezt az ótörvénybe proféták írták Biblia könyvébe. Mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól Haggeus proféta könyvéből az első és második rész válogatott verseiből. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Így szól a seregeknek, Ura, mondvám. Ezt mondja a nép, Nem jött még el az idő az Úr háza építésének ideje. Az Úr pedig így szól Hageus próféta által mondván. Ideje én néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll. Most azért ezt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartatok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegeztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg hát jól a ti útaitokat. Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem, azt mondja az Úr. Sokat vártatok, de íme kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfúvallok arra. Mi okért? Azt mondja a seregeknek, Ura, az én házamért, amely ím romokban áll, ti pedig siettek ki a maga házához. Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia és Jósua, a Jehosadák fiai, a főpap és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát és Hageus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. És szól-e Hageus az Úr követe? Az Úr küldetésében mondván a népnek, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiel fiának és Juda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a seregek urának az ő Istenüknek házában. És szól az Úr, szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, Juda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak és a nép többi tagjainak mondván. Ki van még életben közületek, aki látta ezt a házat az ő első dicsőségében? És milyennek látjátok ti most ezt? Avagy olyané ez a ti szemetekben, mintha semmi volna? De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr, légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjetek, mert én veletek vagyok, azt mondja a seregeknek, Ura. Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem közöttetek maradt. Ne féljetek, mert ezt mondja a seregeknek, Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm-e házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek, Ura. Enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek, Ura. Nagyobb lészen-e a második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek, Ura, és én e helyen békességet adok. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy az Ura az egyháznak. Feje, aki vezeti, mi pedig néked vagyunk tagjaid. Köszönjük, hogy ismereted a mi életünkkel, közösségünkkel, egyházunkkal, gyülekezetünkkel kapcsolatban teljes. Tudod azt, hogy milyen bűnökbe járunk, ismered az elesettségeinket. Tudod azt, hogy mi a szívünknek gondolata, és olyan jó, hogy amikor mi se tudjuk megfogalmazni, hogy voltak éppen mi is van velünk, te kimondod a te igédbe. Köszönjük, hogy szeretet van a te szavadban mindig, még akkor is, hogy a feltés. És köszönjük, hogy a régen hallott igét, ígéreteket újra felébreszted, és a te igéd, amikor felébred a mi szívünkbe, akkor újra értelmet és célt nyer a mi életünk. Szeretnénk kérni arra, hogy ezt a csodát tedd ma velünk meg, hogy hadd ébredjen fel a te igéd, ígéreted a mi szívünkbe. Kérünk téged, hogy légy itt velünk, kérünk téged, hogy hadd munkálkodjon úgy a te igéd, ahogyan te leírattattad, kétélű karként, amely megítéli a szíveknek gondolatait, amely egészen mélyre hatol, mert csak abból lesz igazi megtérés és engedelmesség. Így kérünk, hogy munkálkodj igéd és lelked által, ígéreted szerint bennünk, hogy teremjünk neked gyümölcsöt. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Igehirdetésre készülve énekelje a gyülekezet a 172. dicséretet, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Péter apostol első leveléből, a második rész első 10 verséből eképpen. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelkiházzá. Szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szeglet követ teszek a Sionban, amely kiválasztott becses. És aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretett testvéreim, a mai igék, amelyeket felolvastam a Szentírásból, az építkezés, az Isten házának építésének körében mozognak. Éppen ezért nem az a szemlélet helyes, hogy most úgy figyelünk az Isten igéjére, mint ami személyes életünknek egyéni dolgaival, a kegyes életnek bizonyos személyes részeivel foglalkozik, hanem pont fordítva. Olyan dologgal foglalkozik a mai igék, amelyek a mi közös életünkkel kapcsolatosak, és ezen keresztül kapcsolatos és kapcsolódik a mi személyes kegyes életünkhöz. Nem másról szólnak ezek az igék, mint Isten népének közös építkezéséről és felépülésének, megépülésének titkairól beszélnek ezek az igék. Egy különös korszak az, amit járunk itt, ami saját gyülekezeti életünkben, és ebbe szól bele az Isten az ő igéjével. 4 részben beszélek erről az igéről, fejtem ki az igei üzenetet, az első rész az alaphelyzetről fog szólni, a második rész a feladatról, A harmadik rész a lelkiségről, a negyedik rész pedig a célról fog beszélni. Az első tehát, amiről szót kell ejtsünk, az alaphelyzet. Alapvetően először is a Haggeus igéről szeretnék néhány szót szólni, amelyben Isten elénk tár, lefest az Isten népének egy bizonyos életszakaszának képét. Egy alaphelyzetet fest meg, amely ugyan több helyen is szerepel a Bibliában, hiszen ugyanarról a korról olvashatunk nem csak Haggeus könyvében, hanem egy másik próféta is él ebben az időben, Zakariás. Tehát Zakariás könyvének részei is szólnak erről az időszakról. És ugyanezt az időszakot öleli fel Esdrás és részben Nehémiás könyve is. Izrael visszatért Babilonból, letelt a 70 éves babiloni fogság. Isten újra utat nyit arra, hogy letelepedhessen a nép az ősi földön. Az újrakezdésnek ideje, az újrakezdésnek óriási lehetősége nyílik meg ezzel. Egy új király, a perzsa Círusz, az, aki hazaengedi a népet. Ez a lehetőség azonban csak némelyek számára lesz valóságá, nem a teljes nép tér vissza, hanem Babilonban nagyon sokan ott maradnak, hiszen ott a 70 év eltelt ideje alatt sokan egzisztenciát teremtettek, üzletet indítottak el, és egy szóval száz szállal kezdtek kötődni ahhoz a földhöz, annak ellenére, hogy nem az ő földjük, így egy bizonyos része Izraelnek, illetve egészen pontosan Júdának, azért szoktuk úgy mondani egy Izraelnek, mert akkor már az északi 10 törzs nem is létezik, tehát tulajdonképpen Júda akkor abban az időben a teljes Izraelnek reprezentánsa. Visszatérnek, és a visszatéréssel elindul az új élet, megpróbálják újraindítani az életüket, és hát nyilván hozzáfog mindenki, hogy valamilyen módon elkezdjünk építkezni, házakba szeretnénk lakozni, el kell vetni az első vetést, hogy aztán termés lehessen belőle, elindítják, újraindítják az életet. Azonban le is ragadnak ennél, holott van egy nagyon fontos dolog, amit nagyon jól tud Júda népe. Nagyon jól ismeri ezt a végtelen egyszerű, de nagy, mélységes titkot, nevezetesen, hogy valójában addig az Isten népének helyzete, az Isten népének életének a valósága nép volta, nem állítatik helyre, míg nem a templom fel nem épül és Jeruzsálem. Ennek a népnek a népi élete, nemzeti élete, léte, önön valósága középpontjában, ha nincs ott a hit, a templom, akkor többé nem Isten népe. Hanem embereknek a sokassága, akik saját jól felfogott érdekükben, természetesen és magától értető, de munkálkodnak saját életüknek a megjobbításán, előrevitelén, egyáltalán az élet, a lét dolgaiban, hogy éljünk, létezzünk, de ez mind egyénileg más, egyéni utat jár, és nem a közösségről, de még legkevésbé Isten népének a valóságáról szóló dolog. Ebbe a gondolkodásmódba szól bele az Isten. Ebbe az egyéni gondolkodásmódba, ami végtelen individualista, csak az érdekel, ami az én életemhez kapcsolódó, az egyéni dolgok az érdekesek, én nekem legyen nagy, szép házam, az eredeti szöveg úgy van, hogy faragott fa mennyezetes házak. Faragott fa mennyezetes házak. Nem csak arról volt szó tehát, hogy hát legyen meg a négy fal, és akkor legyen hol lehajtani a családnak nekem a fejemet, és legyen fölötte tető, hanem arról volt szó, hogy faragott fa mennyezetes tető. Én, nem akármilyen tető. Nem létszükségletről volt ebben az időszakban szó már. És oly sokszor vagyunk mi is úgy vele, hogy bizony nem tudjuk kimondani azt, hogy valójában mi, ami szívünknek gondolata, mi, ami életünknek alaphelyzete. Beszélünk nagyon sok mindenről, legtöbbször takarjuk a dolgokat, nem kimutatjuk a dolgokat ezáltal, de van, amikor mi se tudjuk megfogalmazni azt, hogy valójában milyen helyzetben van az életünk, szívünk. Ez a nép se tudta valószínűleg megfogalmazni, ezért Isten megfogalmazza számunkra. Tulajdonképpen így mondja el az Isten, hogy valójában a ti szívetekben az van, hogy ezt mondjátok, ha ki nem mondjátok, akkor is, hogy nem jött még el az idő, az úrháza építésének ideje. Így hát akkor is ott az emberek valahol a szívük mélyére megfogalmaznak, az életükkel pedig a gyakorlattal bebizonyítják a megfogalmazás helyességét. Ha magunk dolgával foglalkozunk, Isten népének, Isten házának felépítése ideje még nem jött el. És Isten nem tartja jónak ezt a gondolatot. Nem tartja jónak. Ugye van a régi római gondolat, amely egyéb iránt valahol kimondatlanul, de az Isten népének a körébe is mindig jelen kell legyen, sőt minden normálisan gondolkodó népnek a fejébe jelen kéne legyen, hogy nevezetesen így fogalmazták meg a kiváló rómaiak ezt a gondolatot, hogy a közérdek nagyobb, mint az egyéni személyes érdek. Végtelen egyszerű dolog. Logikus, ha a közösségnek az érdeke az első, akkor a közösségnek dolga jól fog menni. Ebből kifolyólag az én egyéni életemnek a sora is jól fog menni. Ma nem így látják az emberek, az egyéni érdek a lényeg, a közösség hát az kit érdekel. És ugyanebben voltak benne akkor és ott Izraelben. Ott voltak így a nemzeti életükkel, létükkel kapcsolatban. Nem érdekes, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, az én házam legyen olyan. És ott voltak az Isten házával szemben is, ami a közérdek, a nemzeti létnek az érdekei, dolgai fölött messze magasan ott áll, hogy az Isten népe vagyunk, akkor és ott, ezt mondták, ez is hátra menjen a rangsorba. Az első, az én házam. És ebbe szól bele Isten, és elmondja nekik, hogy jól gondoljátok meg a ti útjaitokat. Jól gondoljátok meg a ti útjaitokat, mert vetettetek, és kevés lett a termény. Mert esztek, de meg nem elégeztek. Van innivaló, és mégsem oltatik ki a szomj, mégsem lehetséges, hogy megelégedik az ember, végre nem vagyok már szomjas. Nem mondhatja ezt el. Nem melegedik meg, és lehetne sorolni a dolgokat. És ott van az okok mögött, hogy valamit tesz az Isten, amiért nem sikerülnek a dolgok. Valamit tesz az Isten, amiért nem sikerülhetnek a dolgok. Ezért azt ajánlja Izraelnek, hogy jól gondoljátok meg a ti útaitokat. És mondja most nekünk is, te is, ti is, jól gondoljátok meg a ti útaitokat. Miért van ez így? És Isten megadja a választ azért, mert ráfúvok mindenre, amit van, és elfújok mindent, ami csak van, mert a te érdeked az első, és az enyém a második. Felborult a sorrend. Akkor és ott romokban állt a templom, nem azt jelentette, amit oly sokan hisznek egyébként, hogy földig le volt rombolva Jeruzsálem, és egy háznak az alapját lehetett talán látni, mert annyi maradt belőle, ez így nem volt igaz. Nagy károk érték Jeruzsálemet, Nehémiás könyvében el van ez mondva, hogy a falak sok helyen réssel rendelkeznek, simán be lehet jönni, kapui tűzben elégtek, a templom pedig igen csúnyán megrongálódott. De nem azt jelentette, hogy földig le volt rombolva. Nem, előre kellett kezdeni az építés, helyreállításról volt szó. Isten párhuzamokban gondolkodik, mindig egy példát, egy mintát ad, így is olvassuk Timóteushoz írott levélben, hogy azért irattattak le ezek a dolgok, a Szentírás, az igék, hogy példaként legyenek a mi életünkre nézve. Példaként. A példának pedig van egy nagyon fontos lényege, hogy nem teljes és tökéletes a mi életünk, a mi közösségünk, a mi dolgunknak a valósága és az elhangzott igei szituáció közötti párhuzam, azaz nem mindenben létezik ez a párhuzam, hiszen akkor nem itt kéne legyünk, hiszen akkor, ha ez igaz, akkor egészen más állapotban kéne legyen itt a templomnak az épülete, és lehetne sorolni, hanem lényegileg van egy egyezés a mi életünk és az akkori igei valóság között. Lényegi az egyezés. Mi az a lényeg, amiben egyezik a mi időnk, a mi dolgunk, a mi életünk, mi közösségünk azzal a valósággal? Isten szerint egyezik abban a valóság, hogy a történelemnek viharai után mindig romok maradnak. Nem teljesen épült még meg a mi közösségünk, a mi életünk, a mi épületeink akár, hiszen ha valaki ránéz a templomra, csak egyetlen egy külső és világos és látható példát mondjak, ránéz a templomra és a templom körüli épületekre, ez 40 éve nem volt hozzányúlva. Az IKV kezelte ezeket az épületeket, 40 évig nem nyúltak hozzá. Nem csak a templomhoz, hanem a körülete hozzátartozó, mert mindenki tudja, hogy a két épület az régen a gyülekezet tulajdona volt, mert mi építettük, azokhoz sem volt hozzányúlva 40 évig. Van mit helyreállítani. De hogyha azt nézed, és most a szíved mélyére tekints egy percre, azt nézed, hogy mi az a hívás, amire az Isten hívott téged, mi az az ígéret, hogy milyen közösség lesz majd egyszer, mint gyülekezetnek a valósága, hogy milyen lesz az, mert mindnyájunknak van a szívében ígéret Istentől ott, hát ha ahhoz képest nézem a jelen állapotokat, akkor bizony azt kell, hogy mondjam, hogy van még mit helyreállítani. Van, aki ezt úgy érzi, hogy ez egy borzalmas dolog. Hát aki mondjuk beköltözött egy lakásba, ami elég romos állapotban volt, felújította menet közben, aztán átköltözik egy nagyobba, mert kicsi lett a családnak, és hát egy régit vesz, azt is fel kell újítani, akkor így végépítkezi az ember az életét, és akkor azt mondja, hogy hát de jó lett volna pedig a kézbe beleülni. A csodálatosban, nagyszerűben, a már felépítettben, a már teljességében, teljes fényében létezőben beülni. Milyen jó lett volna. Ehelyett itt munka van. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én szeretem. Szeretem azt, hogy építkezni. Szeretem, mert van benne egy csodálatos dolog, hogy itt hagyhatom a kezem nyomát. Valamit csináltam. Nem csak beleültem, hanem valamit tettem azért, hogy az megépüljön. És természetes dolog, hogy 40 évnek a romjai, akár lelki, akár közösségi, akár gyülekezeti, épületi, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, nem egy pillanat alatt, nem is 5 év, nem is csak 7 év kell hozzá, hanem több időre van szükség. Tehát a történelem vírai után romok vannak, az élet ugyan elindult, de a helyreállítás még nem fejeződött be. Aztán a lényeghez hozzátartozó dolog, hogy helytelen Isten szemében a fontossági sorrend. Helytelen. És higgyétek el, hogy lehet, hogy a szánk mást mond. De az életünk valósága sokszor ellene beszél a szánknak. És a valódi valóság az, hogy hátra tesszük az Istennek a dolgát. Az Isten háza építésének az ügyét. Hogy lehet ezt látni, amikor elhangzik egy-egy hívás, hogy valamit dolgozni kéne a gyülekezetért? Hát nem arról van szó, hogy százak jelentkeznek, de még arról sincs szó, hogy húszak jelentkeznek. Olyan nehéz összeszedni sokszor az embereket egy-egy nem nagy dologhoz, lelki munkához, szellemi meginduláshoz, lelki harchoz emberekért, hanem fizikai dolgokhoz, ami nem egy különösen bonyolult dolog, hogy innen ezt átrakom ide, és mégis nehéz összeszedni. Testvérek, arról szól a dolog, hogy az Isten beszéde igaz, hogy az ember szíve azt mondja, az élete valósága azt mondja, hogy nincs még itt az ideje az új háza felépítésének. Következésképp, minek van itt az ideje? Az én házam felépítésének, na annak itt van az ideje. Azért mondja az Isten, hogy gondoljátok csak meg jól, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Mert mindaz, ami nem sikerült az életedben, én fújtam rá. Én fújtam el. Én fújtam el azokat a dolgokat, mert nincs áldás egészen addig, amíg a rend helyre nem áll, és amíg az én házam dicsőség házává nem lesz, fel nem lesz újítva, meg nem lesz építve, értendő ez a lelki ház, a fizikai ház, és minden, ami az Isten országának ügyéhez tartozik. Azért mondja, jól gondoljátok meg, és tessék nekiállni, építkezni. Még nem lettünk azzá, amivé elhívott minket az Isten. Így feladatul szabja az Isten a Péter első levelében, hogy épüljetek fel lelki házzá. Tudjátok, itt van egy nagyon fontos különbségtétel, amit mindig szem előtt kell tartani. Az, hogy a Szentírás a keresztény a hívő élet valóságát egynek tartja, mégis két dimenzióban fogalmazza meg. Figyeljétek meg! Pál apostol arról beszél, hogy ő ültetett, Apollós pedig gondozott, locsolt, de az Isten adja a növekedést. Ez a keresztény életnek és létezésnek egy alapvető fundamentális. Pál apostol arról beszél, hogy ő ültetett, Apollós pedig gondozott, locsolt, de az Isten adja a növekedést. Ez a keresztény életnek és létezésnek egy alapvető fundamentális dolgára világít rá, nevezetesen, hogy organizmus vagyunk. Organizmus, élő lények. Az élő lényeknek pedig a különleges, egy különleges fajtájához hasonlít bennünket a Szentírás ebben a képben, ami a növénynek az élete. Amit gondozni kell, amit ültetni kell, és amelyhez az Isten adja a növekedést. Aztán van a keresztény életnek egy másik dimenziója, ez pedig az építés, az épülés dimenziója. Itt egy egészen más dologról van szó, itt arról van szó, hogy valaki tudatosan elkezd fölépíteni valamit. Ha fölépíti, akkor az meg lesz. Ha pedig nem építi föl, nem lesz meg. Mert olyat még senki nem látott, hogy fogjuk magunkat, kimegyünk a mezőre, szélhaigáljuk a téglákat, és aztán nagy reménységgel a szívünkben várakozunk, majd tavasszal kimegyünk, és hopp, kinőtt egy ház. Ilyen nincsen. Na most ez egy vicc, de az a vicces a dologban, tragikomikus, hogy sokszor így gondoljuk, hogy valami megtörténik majd a mi közösségünkben. Nem, nem fog megtörténni. Mert nem a növekedés kategóriájához tartozik. Ha felépítjük, felépül, ha nem építjük, nem épül fel. Aztán kevergetjük a dolgokat. Van egy másik része a lelki életnek, ahol pedig Isten vagy ad növekedést, vagy még nem ad növekedést. Ott meg építkezni akarunk. Nem lehet. Nem lehet. Az egyik esetben arról van szó, hogy az élet az egyszer csak felnő. Adja az Isten a növekedést, egyszer csak átlépek egy másik lelki érettségi szintbe, és onnan több minden látszik. Mélységes lesz a hitem a gyerekes hithez képest. Az növekedés. De ezt nem lehet úgy csinálni, hogy egyszer csak fogom magam, 50 könyvet előveszek, kiolvasom. Lehet, hogy nagy fejem lesz, de nem nőttem nagyra. A testem, a lelkem még nem nőtt a fejemhez. Ez a baj a sok professzornak. Nagyon sokat tud, de a lelki élete nem tartott, ahol a feje tart. Ez Isten a növekedést adja. Ott nem lehet ilyen módon építkezni. És nem lehet azt sem megcsinálni, hogy ott, ahol építeni kell, ott azt várjuk, arra várunk, hogy majd úgy kinő. Nem fog kinőni. A házak úgy nem nőnek ki. Nem természetük tudnélik. Az a feladat tehát, amit Isten most szab, épüljetek fel lelki házzá, ahol te magad is kő vagy, azaz be kell állni a többivel egy sorba, hozzá kell épülni, és te magad is építő vagy, amiben építened kell a többieket, a házat, az Isten templomát. Csodálatos munka ez, amit az Isten szab, amelyben mi magunk élőkövek is vagyunk, és egyszerre építők is. Mindezt az Isten dicsőségére, hogy az Isten dicsőségét tudjuk hirdetni, ahol templommá válhatunk. Ez tehát a feladat. És van egy másik nagyon fontos dolog, a feladat meglátása, az alaphelyzet meglátása mellett, hogy mindezt milyen lelkiséggel vigyük végbe az építkezést. Milyen lelkiséggel? Így mondja az ige, tisztesség nektek, akik hisztek. Tisztesség nektek, akik hisztek. De az a nagy kérdés, hogy milyen összefüggésben mondja ezt most Isten igéje. Így mondja, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz. Egy vers után így folytatja, azért van meg az írásban, ímé szegletkövet teszek a Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Bizony nagyon fontos dologról beszél itt az ige, mert a hitünknek is sokfajta féle dimenziója van. És itt most nem az eltévejedett dolgokról beszélek, hanem hogy hogyan hiszük, kinek hiszük Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Gondold csak meg. Hát a kereszténység ott kezdődik, hogy megváltódnak hiszed Jézus Krisztust. Odaáldozta magát, érted, aki szeretett téged, aki miatt van a bűnnek bocsánata számodra, aki miatt bűnbocsánatod van. Aztán hisszük úgy Jézus Krisztus, mint aki a mi Urunk. Nem csak megváltunk, nem csak, hogy úgy mondjam, ahogy ő fogalmazott, mi a barátai lehetünk, tehát ő a mi barátunk, hanem Urunk, mindenható Urunk Jézus Krisztus. Milyen jó ezt hívni. Van gazdád. Van gazdája a dolgaidnak, az életednek. És van gazdája az elmenetelednek ebből az életből. Milyen jó ezt hinni. Van Uram. Aztán talán fontos, hogy Jézus Krisztus a mi gyógyítónk. Hogy meggyógyít betegségekből. Ilyen csodálatos volt a nyár ebből a szempontból, hogy tudhatunk róla, halálos betegségből közöttünk meggyógyultak. Mert az Úr Jézus Krisztus a mi gyógyítónk. És meggyógyít lelki nyavajáinkból, fájdalmainkból, betegségeinkből. Most egy új dimenzióját nyitja meg az Isten Jézus Krisztusban való hitünknek, amelyet így fejez ki, ő a szegletkő. Az építés tekintetében arról beszél, az épüljetek fel, lelki házzá parancsal összefüggésben arról beszél az Isten, Jézus Krisztus a szegletkő. Hiszed-e őt így? Mert mi is a szegletkő? A szegletkő az építkezésben, a régi építkezésben az igazodási pont. A szegletkőt lerakták, és onnan kezdték el építeni az épületet. Minden irányba, innen indult el. Egyenesen, és innen indult el oldalra is az építés. A szegletkő volt az igazodási, a viszonyítási pont. Az határozta meg, hogy milyen lesz az épület. A szegletkő azonban nem csak igazodási pont, hanem irány is, irányvonal, vonalba állítja a köveknek a sokaságát, és nála kezdődik el az épület, és nála fejeződik be. A sarokkő. Ez a legfontosabb anyaga, a legfontosabb darabja az építésnek. És ilyen különösen sokféleképpen beszél a Szentírás Jézus Krisztusról, mint aki a fundamentum, az alap, akire építkezünk, és mint aki a sarokkő, aki az egészet összefogja. Mit jelent ez a mi számunkra? Hát bizony azt jelenti, hogy egy szóval, egy katonai szóval kifejezve, hogy igazodj. Hogy igazodj. Hogy az építésnek az alapvető dolga, hogy lelkész, presbiter, gondnok, gyülekezeti tag, gyülekezeti munkás igazodik Jézus Krisztushoz. Mert ő a feje az egyháznak. Igazodik. Hozzá igazítja az életét. Az nem úgy megy, hogy nem igazodunk hozzá, és mégis épül a ház. Nem épül, nincs áldás rajta. Akkor, ha hozzá igazítom az életemet, akkor fog tudni igazodni a másikhoz is, aki mellettem van. Mert mindenkő beigazodik egy bizonyos sorba, kezdve a sarokkő, és utána vonalba áll az egész fal, mert mindenki igazodott. Így lehet épülni, mint élőkövek. Igazodni. De ez azzal a hittel jár, annak a hitbe való beépítését jelenti, hogy Jézus Krisztus az igazodási pont, nem csak az én személyes életem, hanem mindnyájunk közös életére nézve is. És ő az, akiben egyek lehetünk. Ő az, aki végül egybefoglalja, összefoglalja, egyé teszi az épületet. Ha ő hiányozna, nincs épület. Ha ő van, akkor van épület, ő tesz egyé. Oly sok mindenbe egyé akarunk mi várni. Szolgálatba, milyen nagyszerű dolog. Ilyen közösségbe, olyan közösségbe. Egyé akarunk válni. Ilyen mozgalomban, olyan mozgalomban egyé akarunk válni. De csak egy valaki egyesít. Jézus Krisztus. Mert Isten azt mondta, hogy Isten úgy döntött, az Atya úgy döntött, hogy ama szerelmesben egyesít mindeneket, azokat is, amelyek a földön vannak, és azokat is, amelyek a mennyekben vannak. Ő benne történik meg az egyesség. Az egyesítés. Ezért a szegletkő, hogy Jézus a szegletkő, akiben fennáll az épület, azt is jelenti, hogy benne, ő általa, az ő gondolata szerint leszek egyé a többivel. És így növekszik az épület. Mi tehát a lelkiség? Bizony az, hogy aláállok az Isten tervének, hogy Jézus Krisztushoz kell igazodnunk, és igazodnom ebbe a többségbe nekem is. ahol nekem kell igazodni, ott igazodom, igazítom az életemet, a gondolatomat ő hozzá. Negyedszer pedig beszél a célról. A cél pedig így hangzott a Péteri levélben, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hogyha azért megfigyeljük, akkor ez perfektumban már befejezett módban elhangzott, igeidőben leírt ige volt, hogyha felolvastuk. Ami azt jelenti, hogy befejezett. Tehát nem arról beszél, hogy majd lesztek, nem egy ígéretről van szó, nem a jövendő megmutatásáról van szó, hanem hogy ez már megtörtént. Lehetne úgy mondani, hogy és így is van, hogy ez tulajdonképpen egy hebraizmus az Új Szövetségben, hiszen Péter is zsidó ember, és hozza magával az Ószövetségnek a profétikus gondolkodásmódját, és hogyha valaki elolvassa az Ószövetségben, héberül eredetiben a profétai ígéreteket, akkor mind azt fogja látni, hogy perfektumban vannak leírva. Azaz már befejezett módban írja le, mondja el a proféta az ígéretet, bár a jövőre vonatkozik. Milyennek az üzenete? Nyilvánvalóan az, hogy Isten, amikor egy dolgot megígér, akkor az annyira biztos, hogy olyan, mintha már megtörtént volna. Így is mondja el. Nem kérdés, hogy meg fog történni. Annyira nem kérdés, hogy már megtörtént, csak még nem tartunk ott az időbe. Még odaig el kell sétáljunk. Sokszor megkeseredik a lélek. Azt mondja, mennyi szép ígéretet hallottam én már a templomban. Mennyi szép ígéretet hallottam arról, hogy milyen csodálatos nagy templom fog megépülni, a gyülekezet, a lelki közösség. Na de ahhoz képest, amit hallottam, hát még nem tartunk ott. Ahhoz képest, amit mondott rólam az Isten, jaj, de mennyire nem tartok ott. Nem is véletlen, hogy így kezdje el Péter, figyeljétek meg. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők. Azaz nem azért van az, hogy ott tartunk, ahol tartunk, mert Isten nem akar tovább lépni velünk. Nem azért van, mert Isten elfelejtette, lemondott volna önön ígéretéről. Isten ígéretei bizonyosan beteljesülnek. Az ő elhívása, az ő választása megbánhatatlan. Te elfelejtheted. Te hűtlen lehetsz, te bűnben járhatsz, de ő nem felejtkezik el, mert ő hű. Mi hűtlenkedhetünk, de ő hű marad, mert meg nem tagadhatja magát. Ezért újra és újra visszatér az ő ígéretével, felébreszt, és akkor valami csodálatos ébredése az ígéreteknek történik meg a hívő szívekben. Igaz az, amit Isten mond? Valóban választott nép? Valóban királyi papság lettünk? Vajon megtartásra való nemzet lettünk? Igaz, mert az Isten be fogja teljesíteni a szavát. Mi a mi feladatunk? Hogy annak bizonyuljunk. Hogy annak bizonyuljunk. Ezért ez már befejezett és lezárt ígéret, hogy meg lesz. Mégis cél, amelyet el kell érni. Hogy valóság legyen, amit az Isten megígért a mi közös és egyéni életünkben. Miről beszél az Isten, hogy választott nemzetség vagyunk, hogy ő kiválasztott, és a kiválasztását, az elhívást nem bánja meg. Akkor se, hogyha még nem bizonyultunk méltónak rá. Fölhív újra, hogy gondoljuk át a dolgainkat, és induljunk arra, amerre ő akarja. Szóval azt mondja, hogy királyi papság, királyi papság, szolgálat és uralom, és ez összefügg a szent nemzettel. Hadd mondjak egy érdekes gondolatot el nektek, hogy voltak éppen a magyar nemzet, a mi hazánk, vagy bármelyik más nemzet és annak egyháza kérdése összefüggésében, hogy kell gondolkodnunk önmagunkról, minek kéne mi nekünk lenni. Azt lehetne mondani, hogy a nemzet legjobbjainak kéne, hogy legyünk. Azonban nem jó ez így, mert akkor azt mondanánk, hogy az összes tudós, az összes okos ember, az összes nagy tehetség jöjjön ide, és legyen itt mi közöttünk. Isten nem a legjobbakat akarja. Isten a legtisztábbakat akarja, akiket ő megtisztíthatott. Legyen az ilyen ember, olyan ember, amolyan ember. Teljesen mindegy. Azaz, mit kell kimondani, hogy minek kéne az egyháznak lennie? Nem másnak, mint a magyar népből, a legtisztábbnak, a legerkölcsösebbeknek kéne lenni az egyház népének. És akkor lehetne világítani. Akkor lehetne a népünkért is papi szolgálatot végezni, hordozni őket az Isten előtt, és Isten szeretetét, akaratát pedig hordozni ő előttük. Akkor valóban igaz lesz az, hogy kicsodák a keresztények, a magyar keresztények, a magyar népből való legtisztábbak, legszentebbek, a magyar népből való Isten népe. Mit ígér? Szent nemzet vagytok. Azaz királyi papság, amiben van szolgálat, papság, papi szolgálat, viszem az Isten elé őket, és viszem Isten igéjét ő eléjük, és úgy papi szolgálat, mint amikor megmossa Jézus a tanítványok lábát, gondoljatok csak bele, a mindenség királya koszos halászok lábánál térdel, és mossa le róluk a koszt. Az a mindenség királya, aki előtt angyalok milliárdjai hajtanak térdet, nem csak kényszerből, hanem szívből, csillagok végtelenjei ragyognak érte, általa, mert ő tartja fenn őket, és ő gondolta ki, mindenség királya térdel, koszos halász lábak előtt, és mossa őket. Királyi szolgálat és királyi uralom, mert a lelki dolgokban, a hívő emberek közösségében, a szent szolgálatban valóban királyi uralom van. Amit ti megkötök kötvelészen, amit ti oldotok oldvalészen, a mennyben is, mondja Jézus. Felépülni, hogy lehessünk választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása, való nép. És hozzá az isteni ígéret, fordulj meg, gondold át útjaidat, és igazodj én hozzám. És legyen az első Isten házának építése, majd én utána téged megépítelek. Ettől a naptól fogva áldást adok. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy minden korszak, minden időszak a tiéd. Hogy az életünk felett, életünk ideje, közös életünk ideje felett is egészen elképesztő uralmad van, te tudod, hogy mi meddig és miért tart. Köszönjük, hogy korszakok váltásának az idején vagyunk. Amikor volt a rendszerváltás, amilyen sokan azt hitték, hogy az egyház felvirágzásának ideje íme eljött. És hirtelen sokan is jártak akkor templomba, aztán eltűnt a nép. Hogy sok minden ígéretet nyertünk már tőled, de a valóság még nem a beteljesedett ígéret szerint van most itt, ahogy tapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy te nem mondtál le az ígéretedről, és be is fogod végezni. Köszönjük, hogy az ígéretedre emlékeztetsz bennünket, és újra felébreszted az ígéretet a mi szívünkben. Bocsáss meg a mi bűneinket. Most azért kérünk, Urunk, bocsánatot, amire rávilágítottál, hogy fontosabb a saját házunk, a mi dolgunk, a mi életünk épülése, mint a te házadnak, a te templomodnak, a mi gyülekezetünknek az életének felépülése. Köszönjük, hogy megtérésre valódi, a valóságban zajló megtérésre utat kínálsz nekünk. Azt mondod, hogy kezdjünk neki, fogjunk neki az építésnek. Köszönjük, hogy a lelkünknek megmutatod, hogy azon áll, vagy bukik az építés, hogy hisszük-e, valljuk-e, te vagy a szegletnek köve, van igazodási pont, és engedünk-e ennek. Kérünk téged, hogy a te szavad szerint hagyd teljék be a te ígéreted mi rajtunk. És kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkbe tovább, és te légy ott a következő lépésnél is, amikor tenni kell, amikor cselekedni kell a te ígéreted szerint, a te parancsodra. Köszönjük, hogy utánunk jössz, szeretsz bennünket, és a te ígéreteidet megtartod és beteljesíted, és biztos annak beteljesedése. Így kérünk, hadd legyünk részesei ennek. Szeretnénk kérni, Urunk, azokért, akik ezen a héten fájdalmas szívvel, koporsó mellett búcsúztak el szerettüktől, hogy te légy ott vigasztalásul akkor, amikor úgy érzi az ember, minden összetörött, mindennek vége. Köszönjük, hogy te vagy a vigasztaló, a szíved gyógyító Isten. Kérünk téged, hogy építsd meg őket, add, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, aki a mindenség sziklája vagy, és akire, ha építkezünk, a mi életünk nem csak itt a földön, hanem örök életre megmarad. Így kérünk őértük, hogy gyógyítsd az ő szívüket most. Köszönjük, Urunk, a te igédet, kérünk téged, adj engedelmes szívet hozzá, hogy megteremjük neked a gyümölcsöket. Amen. Az ige hirdetése válaszul, keressük ki és énekeljük a 392. dicséretünknek az első versét. 392. dicséretünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Azért így imádkozatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a himnusz eléneklése, és az áldás vétele előtt a már megkezdett 392. dicséretünknek énekeljük el a 4. és 5. verseit. A 4. vers így kezdődik, sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. E naptól fogva megáldalak. Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél. Azt mondja a seregeknek, Ura, és e helyen adok békességet. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.